Mindenkit köszöntök az Úr nevében. Valaki kért, hogy az összes címet szeretné, az előadások külön címeit. Zoli barátomnál megtalálják, kérjék tőle. A meghívón egyébként ez rajta volt. Ha megvan a meghívó, akkor ott megtalálja bárki. Ha nem, akkor megkaphatja. Rendhagyó módon szeretném kezdeni ezt az estet. Egy utolsó találkozásunk ebben a sorozatban, és hogy azt mondja a Szentírás, hogy jobb egy dolognak vége, mint annak kezdete. Ebben a reményben vagyok most, amikor az ígének egy utolsó próbálkozását halljuk majd, kiáltal az Úr kíván rá hangolni bennünket arra a tartalmas keresztény életre, amelyre végül is szükségünk van. Elmondok valami teljesen eltérőt. Egy lelkész elment vadászni. Kicsit furcsa, barátjával együtt ment vadászni, és őzre mentek. Mikor megjelent az erdő szélén az őz, mindketten lőttek, és mindketten eltalálták. Aztán oda mentek, látták a sebeket, az őz kimúlt, és kezdtek vitatkozni, hogy én találtam el, a másik, hogy nem, én találtam el. És ahogy vitatkoztak ottan, jött az erdész. És kérdezte, hogy mind vitatkoznak, elmondták. Az erdész megvizsgálta az állatot, és hozzájuk fordult, és kérdezte, hogy valamelyik közületek lelkész? Igen, én vagyok. Na, ő lőtte meg. Hát honnan tudja? Hát onnan tudom, megvizsgáltam az állatot, és a gólyó az egyik fülén bement, és a másikon ki. Ez mulatságosnak tűnik, de az egyik legszomorúbb dolog, ami történhet egy lelkésszel. Onnan tudjuk, ha voltunk, vagyunk szülők, nagyszülők. Hogy mennyit jelent az, amikor elmondjuk egyszer, elmondjuk ötször, elmondjuk tízszer, és mindig ugyanaz történik, hogy az egyik fülön be, és a másikon ki. Zárójel zárva. Azért mondtam el először, mert a ma esti tárgyunk túl komoly ahhoz, hogy valahova be is építeni tudtam volna ezt a kis anekdotát. De beszédes. Beszédes ránk nézve, hallgatók részére, és el sem tudom mondani, hogy milyen nagy előjog. A lelkészek tudják, alig várok olyan alkalmat, amikor végre én is beülhetek egy padba, és hallgathatok egy prédikációt. Mert alkalomról alkalomra, hétről hétre, sokszor, mint utóbbi 10 nap alatt, napról napra mondani kell, és vágyik az ember arra, hogy hallgasson is valami olyat, kapjon is, ne csak így van. Igen, ez egy aggodalma a lelkésznek, hogy vajon mi lesz az elhangzottakkal? közmondásból is tudjuk, és ez egy kipróbált igazság, hogy az ismétlés a tudás anyja. Gondolom, hogy senki nem unta, és nem vált unalmassá az, hogy estéről estére ebben a sorozatban ugyanazt a Jézusra történő irányítást látjuk a címben, a képben, a zsoltári felhívásban. És abban a reményben, hogy valóban az ismétlés a tudás anyja, ma este is elismételjük a zsoltárossal együtt azt a csodálattal kimondott hitvallást Jézusról és Jézusnak, hogy szebb vagy az emberek fiainál. Kedvesség ömledez ajkadon. Ma este hadd egy olyan alkalmazást adjak ennek az ígének, amelytől féltem a hallgatóimat. Nehogy a szónoknak tulajdonítsanak bármit. Nem Józsa testvér, hanem Jézus maradjon meg. 10 alkalom, amikor szólt az ége, tudom, hogy többen megjegyezték, hogy mennyire szerették, hogy néha humoros is tudott lenni a komoly alkalom. Ettől eltekintve őrizzük meg azt, ami nem mullandó és nem mullandó emberhez köt, hanem ahhoz, aki mögötte áll, pontosabban, aki fölötte áll. Ez a Jézusra történő csodálkozás, ez a Jézusról szóló bizonyság, ez elsősorban rajtunk segít, és azután azokon, akiknek még szüksége van, és nem lehetnek itt. Itt már elhangzott a ma esti tárgyunknak a címe, az ajtók záródnak. Végül is nagyon sok információt nyertünk az Úr Jézus Krisztusról, pontosabban átismételtünk dolgokat, mert nem mondtam különösebb új dolgokat. Ma este pedig Pál apostolnak azt az értékre irányultságát szeretném megvilágítani, amelyik által nem egy múltbeli Krisztusról, hanem egy jövőbeli Krisztusról beszél. Krisztus egy történelmi, egy történelem feletti személy is. És éppen ez utóbbi miatt, hogy történelem feletti, ő ott van a jövőnkben is. Éppen a zsidókhoz írott levél örökíti azt, hogy ő tegnap, ma és örökké ugyanaz. Nos, az íge, amit ma este szeretném a figyelmetekbe ajánlni, így mutat a jövőre, még egy igen-igen kevés idő. És aki eljövendő, eljön, és nem késik. Zsidókhoz írott levél 10. fejezet 37. verse. Képzeljük el, hogy ez elhangzott ezelőtt majdnem 2000 évvel. És akkor mondták, hogy egy igen-igen kevés idő van. Akkor mi van ma? 2000 év után. Az van, hogy annyival közelebb állunk. Annyival közelebb állunk. Jézus Krisztus visszajövetele célt és értelmet ad a keresztény eszmének. Krisztus nem azért jött a földünkre, hogy tanítson, hogy foglalkozzon velünk, hogy jópofáskodjék. Nem azért. Hogy őt kedveljék, hogy őt tapsolja, nem. Ő azért jött, hogy lefizesse helyettünk az árat. És ő belement a halálba, ami a mi részünk lett volna. És ez az egész akkor nyer értelmet, és akkor jut célba, amikor ő visszatér, hogy lássa, hogy ez az értékbefektetés, amit Péter apostol úgy nevez, hogy nem veszendő holmi arany és ezüst, hanem drága vér ez a befektetés. Életet áldozott fel, hogy ezzel a befektetéssel mi lett, ezért fog visszatérni. Minden hitvallás, akár keleti, akár nyugati, elmondja, hogy onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Ez a számon kérése az Úr Jézus Krisztusnak, ez alkalmat ad, hogy azoknak, akik hittünk, azoknak, akik elfogadtuk, és azoknak, akik értékre kívántuk váltani az ő áldozatát, és az ő óriási befektetését ebbe a világ emberiségébe, hogy megnyerjük az ígéretet. Még igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, ez Jézus Krisztus. Ismét eljövök, így búcsúzott, hogy magamhoz vegyelek titeket. Eljön, és nem késik. Biztos járni fogunk még Budapesten, és szinte biztos vagyok benne, hogy ahányszor metrozni fogunk, és hallani fogjuk az úriembernek a hangját, hogy az ajtók záródnak, eszünkbe fog jutni, és eszünkbe jusson, hogy ennek a világnak a történelme, ennek az életnek a folyása nem sokára lejár. Nem csak úgy, hogy egyik így, a másik úgy meghalunk sorba, ahogy sorba születtünk, hanem úgy, ahogy megvan írva, hogy Isten maga rendelkezik arról, hogy a történelmet rövidre metszi és végez. Az biztos, hogy gyakran rá tudunk csodálkozni arra az isteni türelemre, amit feltételez a világ állapota, az emberiség állapota, ami történik. Tudjátok, az ember olyan alkalmazkodó képességgel bír, hogy nagyon hamar átvesz dolgokat, amikről néhány mondjuk hónappal vagy évvel korábban elképzelni se tudta volna, hogy elfogad. És elfogadja. Olyan könnyen beadjuk a derekunkat, ahogy mondják Erdélybe, az újdonságnak. Én nem vagyok újdonság ellenes. De hogyha az újdonság a gonoszságnak, ennek a sátáni műfajnak az újabb megnyilvánulása, akkor igen. Minden, ami új, nem minden jó is. Éppen ezért kell az embernek nyílt szeműnek lenni, és nyílt lelkűnek. Mindent megpróbáljatok, és ami jó, azt megtartsátok, mondja Pál apostol. Ami azt jelenti, nem hogy megpróbálom a kokaint. Nem így. Hanem mérlegelem, megpróbálom, gondolatommal lemérem, mi a következménye, mi az ára. Ha így, akkor hogy lesz? Ha úgy, hogy lesz? Én a gyerekemet mindig úgy tanácsoltam, hogy leültem mellé, és elmondtam. Ha így, akkor ez lesz. Ha úgy döntesz, akkor az lesz. Döntsd el. Soha nem mondtam föltétlenül így, vagy föltétlenül úgy. Amikor már akkora volt, hogy tudta mérni, akkor fontos volt, hogy az ő értelme szerint racionálisan mérje fel, mint aki felelős is lesz. Mert hogyha azért tesz valaki valamit, mert a másik ráveszi, akkor nem ő a felelős. Ezért a bűnért bizonyos értelemben Sátán a végső felelős. Mert ő ráveszi az embert. Persze, hogy az ember lehet nyílt szemű, és felismerheti a bajt idejében, és ellenállhat. De igazán a gonoszságnak a szerzője az maga Sátán. Ez a kilátás, hogy még valami kevés idő, és aki eljövendő eljön, és nem késik, úgy mutat rá az Úr Jézus Krisztusnak a személyére, mint a holnapi, a jövőbeli Krisztus. Az egyik énekünk azt mondja, hogy eljön, mint király. Nem jön szenvedni, de még tanítani sem. Ő, amit mondani akart, mindent elmondott, rendelkezésünkre áll a Bibliában. Ő azért jön, hogy lezárja. Azért jön, hogy befejezze a magasztos megváltás munkáját, amit szerzett saját vére által. Az ajtók zárodnak, ezt jelenti, hogy minden lehetőség, ami ma megvan, arra, hogy Krisztussal kapcsolatunkat tegyük rendbe, mélyítsük el, foglalkozzunk vele, ez a lehetőség egyik napról a másikra megszűnhet. Rövid idő áll előttünk, annyival rövidebb, amennyivel távol vagyunk attól, amikor Pál apostol ezt kimondta. Rövid idő, és az ajtók zárodnak. Lezárul a kegyelem, és akkor lesz csak igazság. Mert ítélni jön. Persze, hogy az nem föltétlenül egy rossz hír. Mikor az Úr Jézus jön és ítél, akkor az is az ő ítélete, hogy jól van, jó és hű szolgám, jöjj az Atya örömébe. Ez is egy ítélethirdetés. Nem föltétlenül a halál a sors, csak azoknak, akik azt választották. Az ajtók zárodnak, erre a gondolatra úgy fontos gondolni és foglalkozni vele egy kereszténynek, hogy az meghatározza, vagy meghatározhatja az ember életét, az ember megnyilvánulásait, hogy azok Krisztus-szerűek legyenek, akkor alkalmasak vagyunk, akkor jöhet a vég, akkor zárodhatnak az ajtók. A Szentírás itt a 10. fejezetben három tényezőt mutat, ezt gyorsan felsorolnám. Az egyik az, hogy ha az ajtók zárodnak, akkor azt mondja Pál apostol, békességes tűrésre van szükségetek. A türelem nem egy kedves dolog senkinek. Általában, ha a türelemről van szó, akkor gondolunk a szenvedésre, gondolunk valami negatívra, valami kellemetlenre. Tűrni senki se szeret. Azonban a Biblia ismer három válfajt. A türelemnek három válfaját. Van az úgynevezett sima türelem, hogy úgy mondjam, amit mi is ismerünk, amelyikből nekünk is van több, kevesebb. Inkább kevesebb, mint több. A sima türelem. Az, ami az órával, a gyerekkel, az ebéddel kapcsolat, türelem. Nem hiába találta ki a magyar ember, hogy a türelem rózsát terem. Valami jó dolog a türelem, és a Pál apostol Galácia beliekhez írt levelének a listáján úgy szerepel a türelem bizonyos formája, mint a Szentléleknek a gyümölcse. Arra is mindjárt kitérünk. És van a türelemnek a második válfaja, a sima türelem mellett a békességes tűrés. A békességes tűrés az több, mint a sima türelem. Mert hogy tűrni lehet fogcsikorgatva is. Tűrök, mert muszáj. Tűrök, mert igazgató. Tűrök, mert nagyobb, mint én. Tűrök neki, mert szeretem, vagy tudom is én, milyen kritériumok alapján. Tűrünk, mert olyan a helyzet. Zárójelbe az van, hogy nem szívesen. Tűrök, de nem szívesen. Nos, a békességes tűrés az nemesebb a sima türelemnél. Az az a türelem, amelyik vegyül a békességgel. Az nem fogcsikorgatva tűr, hanem szívesen. Valahogy ilyen volt a keresztény mártíroknak a türelme. Békességes tűrés volt. És akkor van a harmadik fajta békességes tűrés, illetve a türelem, a hosszú tűrés. A sima türelemnek is, és a békességes tűrésnek is lehet vége. Tűrök egy darabig, bírom egy ideig, de aztán legyen elég. Van ilyenkor ez a harmadik típusú türelem, a hosszú tűrés. Na ez a lélek gyümölcse, amelyik soha nem ér véget. Mindig ahányszor szükség és ahol szükség türelmesnek lenni, ott én kapható vagyok a türelemre. Református teológus és pedagógus szakértő Gyökösi Endre írja, hogy csak az borul ki, aki nem borul le. Csak az borul ki, aki nem borul le. Jó volna ezt felírni sokunknak, akik olyan hamar kifakadunk. Akiknek csak a kicsi ujjára, ha lépnek, óriásit tudunk visítani. Aki szokott leborulni, az nem borul ki. Tudnunk kell, hogy bennem székelyvér folyik, és nekem is kinyílik gyakran a bicska a zsebembe. De én fogom. Megtanultam ennyi év alatt, hogy nem engedek az indulatnak. És szoktam mondani az érdekelteknek, amit a pszichológusok is egy bizonyos időben mondták, hogy olyankor, amikor elindul a vér, és amikor kivörösödsz, és amikor jön, hogy mondjad, jön, hogy indulj, jön, hogy üssél, olyankor számolj tízig. Számolj tízig. És azután aztán meglátjuk. A türelem az egy óriási előnyt jelent az embernek az életébe. Türelem önmagaddal, türelem a melletted lévővel, türelem a környezeteddel, türelem az eseményekkel, és sokszor türelem az Istennel. Erre van szükség. Amikor Pál apostol azt mondja, mert békességes tűrésre van szükség, erről beszél. Ha ilyen kapkodó és nyugtalan hívők vagyunk, hogy hát megígérte az Úr Jézus, hogy ismét eljön, hát miért nem jön már egyszer? Ha türelmetlenkedünk ezzel, akkor az nem jó. Ő tudja, mikor van az, hogy el fog jönni. Tudja. És akkor fog eljönni, amikor kell. Erre fontos felfigyelni. Békességes tűrésre van szükségünk, mondja Pál apostol, ezzel az eseménnyel kapcsolatosan. Hogy zárul, de mikor zárul? Feleségemnek az édesanyja 95. évében van. Már a mozgása is nagyon lecsökkent, és ahányszor meglátogatjuk, mindig mondja, hogy hát az Úr már megkegyelmezhetne nekem. Nem fáj semmim. Szinte aggódva mondja. Nem fáj semmim. Mintha azt hallanám, hogy szeretnék beteg lenni, szeretnék meghalni, és nem megy. Sok mindenhez kell az embernek a türelem. Békességes tűrésre van szüksége. A békességes tűrés az, ami leméri az embernek a jellemét. Akkor, amikor valaki olyan helyzetbe, szorult helyzetbe kerül, akkor nyilvánul meg a leginkább a jelleme, ha Krisztusi-e. Békességes tűrésetek van, és hozzáteszi a következő gondolatot, hogy Isten akaratát cselekedve. Ez úgy együtt jár. A türelem az nem terem akármilyen fán. A türelemért imádkozni kell. Azok, akik eljutottak, és bizonyos értelemben én tapasztaltam a saját életemben, hogy gyarapodni tudtam ilyen értelemben. Hogy korábban én is olyan azonnal válaszoló voltam, azonnal visszamondtam, azonnal visszautasítottam, azonnal, hogy győztem, mert lehet győzni. Csak fel kell tegye magának az ember a célt, azzal a tudattal, hogy vajon ebben a helyzetben Isten hogy akarná. Mikor keresztségre készítek fiatalokat, gyakran van egy generáció, akik gyakran megkérdik, hogy meddig lehet elmenni a lánnyal, a fiúval, meddig lehet elmenni az udvarlásban, a szórakozással, meddig lehet elmenni. Diszkóba úgy félve kérdezik, zenét hallgat, a kemény rock még elcsúszik, kérdezik. És tudjátok, mit szoktam válaszolni? Amit White Helen ajánl. Bárhova elmehetsz, ahova úgy képzeled, hogy Krisztus is elmenne. Bárhova. Ha úgy gondolod, hogy Krisztus oda a lebuvóba bemenne veled, menjél. Ez a mérce, hogy Isten akarata, ez Krisztus életében gyakorlatilag megmutatkozott. Nem tudtál olyan korán kelni, hogy Jézus Názaret utcáin ne jöjjön már az imádkozásból visszafele. Azt mondja az egyik tanítvány, aki kikutathatta, hogy kora reggel, még szürkületkor. Ez volt az ő programja. Neki nagyon fontos volt az, hogy Isten akarata. Ez nagyon fontos a délig alvó ifjaknak, akik éjfélig pötyögtetik, vagy ki tudja, és utána ilyen szemekkel délbe másnap kelünk. Az önfegyelem, az teszi az embert nagybetűs emberré. Az önfegyelem. Hogy nem azt tesszük, ami jön, ami ömlesztve van. Nem azt tesszük, amit más is, hanem azt, ami Isten akarata. Ezzel mindenki jól jár. Ezzel mindenki jól jár. Jól járunk mi, emberek, és úgymond jól jár Isten. Mert ez az az út, amelyen ő megkaphat bennünket. Magának és az életnek megnyerhet bennünket, ha az ő akaratát cselekedjük. Ez olyan, mint az előírás a használati utasításukba. Hiába van szép és tiszta új autód, ha nem nézted meg, és az egyik tartályba tettél vizet, a másikba tettél olajat, a harmadikba tettél gázolajat vagy benzint, de nem nézted meg, autóba ez jár. És közben fordítva tetted. A víz helyett tetted a benzint, a benzin helyett tetted a vizet. Megy ez így? Akármilyen jó autó, akármilyen drága autó. Nézheted, mert semmi haszna nincs, ha nem aszerint kezeled, ahogy elő van írva. Ezt jelenti Isten akarata. Ő úgy teremtett minket, hogy pontosan megadta, hogy mit kell tölteni. Szigeti Jenő mondja, hogy ha Isten úgy akarta volna, akkor épített volna az embernek a fejére egy kéményt. Ha az úgy rendben volna, hogy az ember füstöljön, akkor épített volna, teremtettség által épített volna egy kéményt, de nem tette. És ilyenkor mondja az ember, aki figyel Isten akaratára, hogy ez nem nekem való. A harmadik dolog, amit mond Pál apostol, az, hogy békességes tűrésre van szükségetek, hogy Isten akaratát cselekelve elnyerjétek az ígéretet. Itt ér véget ez a forgatókönyv, ez a leírása a keresztény várakozásnak, mielőtt lezárulnak az ajtó. Békességes tűrés, Isten akarata, és a szép álom az Isten ígéreteiről. Arról a jutalomról, amiről az este is beszéltem. Hogy átvesszük, hogy elfogadjuk, hogy miénk lesz az, amit ő megígért. Kevés idő van. Ilyen teljesítményre még egy kevés idő van. Ha ez a 10 nap segített valakinek, bárkinek, abban, hogy elinduljon egy ilyen irányban másként, mint amit eddig tett. Ha el tudtunk dönteni valamit ilyen értelemben, mert az kevés, hogy volt itt egy erdély is, jól telt minden este, az kevés. Csak az ér valamit, hogyha megmarad, megragadok valamit, és azt magamnak megtartom, és aszerint irányítom és rendezem az életemet, nem az előadóért, hanem magamért. Az én sorsomért. Mert higgyétek el, a sorsunk áll vagy bukik ezeken a gondolatokon. Egy kitérővel zárjuk ezt a sorozatot és ezt a mai estét is. Egy kitérővel Ézsaiás próféta könyvéhez, ahol gyertek, olvassuk fel ezt a 3 igét. Vegyétek füleitekbe és halljátok szavam, mondja az Úr. Figyeljetek és hallgassátok beszédem. Hát mindig szánt é a szántó, hogy vessen és barázdálja és boronálja é földét? Nem, de mikor elegyengedte színét, hint fekete köményt, és szór illatos köményt, s vet sorban búzát és árpát a kijelölt földbe, és tönkölyt a szélére. Így szoktatá őt rendre, és tanítá Istene. Lehet, hogy nagyon sokat nincs, amit kezdeni ezzel az igével sokunknak. Ezért engedjétek meg, hogy egy kicsit fordítsam le. Hogy értem én meg, és mit jelent számomra ez az ige? Láttunk-e szántást? Akkor, amikor szánt az eke. A hideg, kemény acélt, ahogyan beletúr a földbe, és ahogyan felszaggatja. Elgondolkodtam, vajon nem fáj a földnek? Mert ez a szántás, amiről beszél itt az Úr, ez egy példabeszéd. Nem Ézsaiás az első, sem az utolsó. Jézus Krisztusnak kedvenc tanítási módszere volt az, hogy hasonlított mennyei szent dolgokat közönséges életbeli dolgokhoz. Olyan Isten országa, mondta ő, mint a szántóvető, mint a magvető, olyan, mint a halász, olyan, mint aki vacsorát adott, ahogy tanultuk valamelyik este. Ilyen hasonlatokat használt az Úr Jézus Krisztus. Ézsaiáson keresztül az Úr ezt mondja, vegyétek fületekbe, halljátok ezt a szavamat, ezt a példabeszédet, hogy az életben sok minden szánt. Ha láttunk szántani földet, és ha elgondolkodunk rajta, gyakran a mi életünket így szántják. Események, bajok, szükségek, betegség, ki tudja mi minden. Sikertelenség, csalódás, ezek szántanak. Azt szoktunk mondani, hogy fáj a lelkem. Ilyenkor szánt. Valami szánt, valami mélyen felbolygat. Gyakran történik az, hogy ilyenkor az emberek azt kérdezik, hogy hát miért engedi meg Isten? Hamar szeretném hozzátenni, hogy amikor szántanak a te életedbe, mindig Isten ott van. Ő ott, ő tudja. És addig engedi, olyan mélyre, olyan nagyon, ahogyan éppen szükséged van. Mert szántás nélkül, a mezőgazdaságból tudjuk, nincs vetés, és nincs aratás szántás nélkül. Életünkben, amikor beleszántanak a bajok, a gondok, a betegség, bármi, tudd meg, hogy Isten valamiért engedi azt. Azért, hogy felforgassa egy kicsit a gondolataidat, a megülepedett szokásaidat, szánt. Az élet különféleképpen mindenkinek jön, ugye nem ismerik egymást annyira, hogy tudjuk, hogy kinek mi az, ami szánt az életébe. De abban biztosak lehetünk, hogy mindenki életében ez zajlik. Van valami mindennapi, ami felforgasson bennünket. És ilyenkor az élet szánt. És Isten tud róla, erről a fájdalmas műveletről, ami történik velünk. Szánt az élet, de nincs ezzel vége. Utána jön a borozdálás, ami azt jelenti, hogy rendezik. Mindent a helyére, mindent sorba, semmit nem ömlesztve és nem véletlenül. És a boronálás, az a simítás, ami lényeges az eljövendő gyümölcs vonatkozásában. Soha ne keseredj el, hogy nálad nagyon mélyen szánt bármi, ne keseredj el, mert utána valami jön, ami rendezi, ami elsimítja. Brassó mellett Erdélyben van egy ilyen üdülőtelep, Szinaja. Ott voltunk valamilyen kezelésen a feleségemmel több éven keresztül, évente egyszer, egy 10-12 napos kezelése. És az egyik alkalommal ellátogattunk, ott föl lehet menni 1400 méter magasra a hegy tetejére. És ott az úton, ahogy megyünk gyalog, addig gyalog lehet felmenni, van egy kolostor, egy ortodox kolostor. És hát látogassuk meg. Meglátogattuk a kolostort, és éppen jött egy szervezett csoport. És egy szerzetes, egy pap, beöltözve ilyen fekete levelándával, vezette őket. Oda szegődtünk, hogy halljuk, mit mond, ugye, mert akkor sokkal több megmaradt, hogyha egy idegenvezető mesél, amit lehet látni. És elmondta, hogy a kolostor mikor épült, hogy a középkorban, amikor a török járás volt, akkor felgyújtották, és leégett az egész kolostor. És mutatta, hogy ez a fal maradt meg, füstös fal volt, és a füst mögött, a füstös felület mögött látszott az eredeti festmény, a freskó. És elkezdte mesélni, hogy mi van azon a festményen, hogy az mennyire értékes, hogy mindent restauráltak, de azt a falat meghagyták úgy. Amennyire lehet, megtisztították ugye a füst, a tűz nyomától, de a freskót megkívánták őrizni úgy, és ahogy magyarázott a pap, egyszer azt mondja, hogy itt például, itt látjuk a Szent Lelket. És én erre felkaptam a fejem, hogy lássam, hogy hogy lehet a Szent Lelket ábrázolni. Tudtam a Bibliából, hogy galamb. Tudtam a Bibliából, hogy tüzes nyelvek. Ezek a bibliai leírások, ugye Jézus keresztségekor, az apostolok Szentlélekkel való betöltekezéséről, és nem volt semmilyen. Ott valami felhőket lehetett látni, és a pap mesélt. Itt látszik egy fehér felhő. És ha közelebbről megnézzük, mert füstös volt, nem lehetett nagyon látni, a felhő mögül kinyúl egy kéz. Ez a Szentlélek. Tudnunk kell, hogy román nyelven a vigasztaló, ahogy Jézus nevezi a Szent Lelket, elküldöm néktek a Szent Lelket, ama vigasztalót, aki megtanít titeket mindenre, amit eszed, és eszitekbe juttatja mindazt, amit megtanítottam néktek. A vigasztaló a Szent Lélek. Román nyelven a vigasztalás és a simogatás egy szóval van kijelentve, mangyere. Simogatás vagy vigasztalás. Mikor beszélünk erről, hogy a szántás után következik a simogatás, a borozdálás és a boronálás, amikor a nyoma sincs annak a régi szántásnak, amelyik mindent felszaggatott, mindig jön valami az életbe, amelyik helyre teszi a dolgokat. És ez az Istentől jön. Ő először engedi, hogy szántson az élet, és azután elkészíti a helyet. A szántás is egy része annak a készülődésnek, hogy jöhet a mag. Ha vannak ilyen többrétű példázatai Jézusnak, hát a magról és a magvetésről van bőven ilyen példázata, ilyen tanítása. Beszél arról, hogy Jézus Krisztus maga a magvető. Az, aki úgy alakítja az embernek az életét, hogy az üdvösségnek, az üdvözítő igazságnak a magja kerüljön az emberek szívébe. Ő küld üzenetet, ő küld embert, aki által a magvetést elvégzi. De ha nincs szántás előtte, ha nincs elboronálva előtte. Ezért mondjuk, hogy ez a példabeszéd erről szól. Erről a rendről, amelyben minden fázisnak megvan a maga értelme, a maga fontossága. Hogy soha ne keseredjünk el, ha az élet szánt, ha nekünk nagyon rossz most. Mi magyarok szoktuk mondani, hogy a juhász akkor örvend, amikor esik az eső. Miért? Mert utána kisüt a nap. Ez a gondolkodás, a megfelelő gondolkodás. És ezt ábrázolja ez a sorrend. Először szánt, azután boronál, szépen elsimítja, és azután vet. És nem akármit. Mindent a helyére vet. És a szélére is vet valami, ami védelmezzen. Utóbbi években olyan nagy melegek voltak a mezőgazdaság számára, hogy a paprika a kertünkbe valósággal megsült a tövén. És akkor azt találtuk ki a feleségemmel az idén, hogy vetünk egy sor kukoricát, két sor paprikát, még egy sor kukoricát, még két sor paprikát. És így helyeztük el a kertbe. És a kukorica árnyékánál már nem történt meg ugyanaz a baj. Mert van egy rendje mindennek, ha az ember gondolkodik. Hogy vessen ide ezt, oda azt. A szakemberek tudják, milyen sokat jelent a sorrend, hogy ha az idén ezt vetettem a jövőbe, azt máshova is, így tovább. Ez a sorrend, amiről beszél mezőgazdasági szempontból, ami igénk, ez mutat arra, hogy az életbe minden kornak, minden időnek megvan a jellegzetes bevetni valója. Megvan az ideje, mondja bölcs Salamon, a növekedésnek, a tanulásnak, a nevetésnek. Mindennek megvan az ideje. Temetésen nem nevetünk, de esküvőn sem sírunk. Pedig szoktunk nevetni is, és szoktunk sírni is. De mindent a maga helyén és a maga idejébe. Testvérek, itt egy olyan tíznapos ünnepe volt a Bibliának, amikor a Jóisten összegyűjtött minket a magunk szántásából. Mindenkit a maga összezilált életével úgy, ahogy van. Az egyiket az unalom, a másikat a dulzsufoltság, mindegyikünket az élet kipróbál, és keserít, és így szánt az élet. És a lélek elsimította ezeket, és egy órára, egy másfél órára ide helyezett minket, ahol a magot vetik. Mindent a maga idejébe. Most ennek volt az ideje. 10 nap, ameddig elhelyezkedett a mag a mi életünkbe. A nagy kérdés az, hogy mi lesz tovább. Mert egy mag az úgy terem magától, hogyha ápolva van. Lukács írja, hogy a mag, amit elvett a gazda, az magától terem. Automáté magától. Az igazság az, hogy úgy magától, hogy adják a fényt, adják az esőt, nem éppen magától van, csak úgy néz ki. Szükségünk van arra, aki adja a világosságot, arra, aki ápolja, aki öntözi a magot, szükség van ahhoz, hogy az a mag az végül is teremjen. Amire a leginkább fontos felfigyelni az, hogy miután Jézus a magvető elvégzi az ő munkáját, itt ez a 10 nap alatt is, amennyi, mert ez egy csekély rész abból, ami lehetőségként áll előttünk. Utána mi lesz? Utána gondunk lesz-e, hogy ápoljuk, vagy ápoltassuk? Hogy engedjük, hogy az Úr tovább munkálkodjon másként, mint eddig? Ezt meg kell szokjuk. Azt mondja Ézsaiás a befejező igesorral, így szoktatá őt rendre és tanítá Istene. Mi az életünket nem alakíthatjuk, hogy mondjam, ahogy akarjuk. Hát alakíthatjuk, ahogy akarjuk, de nem következmény nélkül. Mi tartozunk annak, aki az életünk ura. És kell egy bizonyos függőség attól. Ahogyan a kertbe vetett mag függ a gazdától, aki fel kell korán és gondozza, lefekszik későn és locsolja, és gondja van rá. Ugyanúgy a Jóisten rendel embert, rendelt alkalmat, rendel időt ahhoz, hogy az elhintett mag az ápolva legyen, hogy az elinduljon, hogy belőle élet keljen. Az ajtók zárodnak. Nincs nagyon sok időnk arra, hogy az életünknek a gyümölcseit felmutassuk. Azokat a gyümölcsöket, amik megmaradnak, Jézus azt mondta, ne abból gyűjtsetek, amik elmúlnak, elvesznek. Tudta ő nagyon jól, hogy mire vagyunk hajlamosak. Kálvin János ír arról, hogy 3 tulajdonosa van az emberi vagyonnak. 3 tulajdonosa. Mi azt hiszik, hogy 1, én. Amink van, annak 3 tulajdonosa van. A rozsda, a moly és a tolvajok. Erről ír Jézus Krisztus. Ez a 3 tulajdonos. Ennyit ér az, amit gyűjtünk mi. Az OTP-nél, vagy melyiknél. Ennyit ér. Ma így, holnap úgy. Ami ma még érték, holnapra már semmi. Ne gyűjtsetek, mondja Jézus, ilyen kincseket, amik egyik pillanatról a másikra elveszíthetőek, hanem olyanokat, amik megmaradnak, amik megőrzésre kerülnek. Gyűjtsetek kincset a mennybe, mondja ő. A mennybe gyűjtött kincsek a jellemünk. És ha van gyümölcs a magvetés folytán, ezt a gyümölcsöt így hívjuk. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Ezeket azért fontos megszerezni, gyűjteni, megteremni, mert ezek jönnek, csak engedni kell, csak ápolni kell, és meglesznek ezek. És ellenük nincs törvény. Nem tilos. Nem tilos szeretni, nem tilos örvendeni, nem tilos szelídnek, nem tilos. Gyűjtsetek ilyen kincseket. Ápoljátok ezeknek a magvát az életetekbe, hogy ez növekedjék, hogy ez gyarapodjék, és hogy megmaradjon. Nem egy pillanatra, nem egy napig, nem egy darabig. Ezek váljanak életünknek a részei, amelyek kísérjenek, amíg csak élünk. Az este megható volt számomra is, mert amikor készítettem, akkor meglehetősen benne voltam ugye az idő is szorított. Ahogyan Vas Albert mondja, hogy amíg csak élek. Én ebben maradok, amíg csak élek. Istenben, emberként és magyarként. Igen, ez a törekvés a gyümölcs felé. Ebben nem vagyunk egyedül. Ez az Ézsaiási íge, ez megvilágítja az egész képet, úgy távol visz bennünket az életünktől, hogy lássuk perspektívikusan, lássuk fentről, ahogy néz ki egy ember élete. Vannak dolgok, amik szántanak, fájdalmas dolgok, de aztán jön az Úr lelke és boronál, és elkészíti az embert arra, hogy fogadja be a magvető munkáját és a magokat, és hogy teremjen. Ez az, amire mindenképpen kitérni akartam, mielőtt zárul ez a sorozat. Krisztus, a mi Urunk, kívánt felragyogni előttünk ezen a héten, egy kicsit inkább, mint bármikor eddig. Az előadó is törekedett minden este arra, hogy valahogy vonzóvá tegye. Én magam tudtam lelkesedni alkalomról alkalomra, különösen, hogy láttam, hogy nem vagyok egyedül ezzel. Hogy vannak még, akik kitartanak ebben, hogy az Úrért lelkendezni tudjunk. És ma este én ennél többet is szeretnék. Egy verset hoztam ma este is, de nem fogjuk látni kivetítve ezt a verset, hanem el szeretném mondani. Áprili Lajos az én csodám. Szeretnék Krisztus lenni. Egy napig. Ha nem egy napig, egy pillanatig. Csak ennyit. Míg a kezem ennyit int, kelj fel a mélyből. Hegyre menj, meg itt. Levenném lelkedről a sziklasúit, mely vad korunkból rád zúgva hult. Fáradt pilládat megérinteném, s gyötört szemedből megszöknék a rém. Takarodnának gondok és romok, menekülnének régi démonok. Megölelném a kénörvény felett maga mélyébe szédült lelkedet. Csodatevésem sűrű delejét pazarló kézzel önteném feléd. S ha kelnél, s néznél álmélkodva rám, szemed az ég felé fordítanám. Fényes szemeddel csúcs ragyogna szembe, és én visszaholnék ember életembe. Amen. Szíveskedjünk felállni. Édesatyánk, ki lakozol a mennyekben, csodálattal tekintünk a te jóságodra, hogy megengeded érnünk, hogy ezt a sorozatot is elvégezhettük. Ez a te terved és a te munkád. Mi csak hálát mondunk azért, hogy erőt adtál, bölcsességet adtál, türelmet adtál, bátorságot adtál. Köszönjük az időt, hogy estéről estére itt a te lábaidnál nevelhettük önmagunkat és bennünk a te képedet és hasonlatosságodat. Segíts kérünk, hogy elődeink példája szerint tudjunk növekedni, és rád tudjunk tekinteni életünk minden körülményei között. Különösen hálát mondunk azért, hogy ma este hívtál minket, hogy készüljünk fel veled való találkozásunkra. Köszönjük, hogy még van idő, még van lehetőség, és arra kérlek, hogy segítsél meg egyenként mindegyikünket, és együtt ezt a gyülekezetet, hogy felkészülünk alkalmasságban a te mennyei országodnak a számára. Könyörgünk, tekints ránk irgalmasan, te ismered életünket, szükségeinket, és ott, ahol pótolni való van a jellemünkben, lelked által légy segítségünkre, és alakítsad a körülményeket. Küldjél embert mellénk, küldjél angyalt és üzenetet hozzánk, hogy azok által bennünket elválaszthass mindentől, ami mulandó, és véghez vitt életünkben minden akaratodat. Köszönjük az ajándékot, amit adtál, hogy estéről estére a te ígédnek világosságában lehettünk. Köszönjük, hogy megismerhettünk tégedet, drága Urunk, Jézusunk, még jobban, mint eddig. És köszönjük, hogy megismertük egymást. Arra kérünk, hogy ez a barátkozás, ez tartson tovább, és tartson örökké, hogy felkészülve a te országod számára ott legyünk mindannyian, ahol folytathatjuk a veled való társalgásunkat, és az igazi életet a te kegyelmed által. Kérünk, terjeszd ki a te gondviselésedet ránk, erre a gyülekezetre, erre a városra, erre az országra és a népünkre. Segíts, hogy a megtérés lelkülete eluralkodjon rajtunk, és tégedet tekintsünk életünk urának és megváltójának, és így induljunk el arra az útra, mely te hozzád vezett a te mennyei országodba. Könyörgünk, hallgass meg imánk szavát, és add meg mindazt, ami javunkat szolgálja, te tudod jobban, mint mi magunk. Adj kitartást, és hallgassál meg, kérünk, drága Urunk, az Úr Jézus nevében. Amen.